Nem tudom.
Ugrasz vagy nem ugrasz?
Jaj.
Szabad esés. Valóságérzékelő talkshow Marosi Viktorral. Tabu döntögető kíváncsiság, humor és sokszínűség. Minden hétköznap este 6-tól 8-ig a Rádió Cafén.
A társfüggőség szakirodalmával Dunát lehet rekeszteni, de nem mindegy, hogy hogyan közelítjük meg a témát. Lehet-e valódi függőségről beszélnünk, pszichés vagy patológiás tünetről beszélünk-e, illetve hogyan hat erre az állapotra a környezetünk. A vendégem Békés Tíme addiktológiai konzultáns képzésben lévő családi tanácsadó. Üdvözlöm!
Én is üdvözlöm a hallgatókat, köszönöm a lehetőséget.
Kezdjük ott, hogy mikor adat át a társfüggőség felismerése, mert az az érzésem, hogy ezt a ugye sok mindent felcímkézünk ma, és hogy ez nem egy sok száz évre visszavezethető diagnózis vagy állapot felismerés.
Igen, hát legalábbis az, hogy problémás lehet, az valóban nem túl régi. A múlt század 30-as éveiben Amerikában, amikor elindult az anonim alkoholisták mozgalma, és kezdtek a függőségre, mint betegségre tekinteni, és a kezelő programokban, a felépülési programokban lettek arra figyelmesek, hogy a magának az alkoholfüggőnek a felépülése az nem csak tőle függ, nagy mértékben tőle persze, hanem az őt körülvevő családtól, a hozzá közel álló emberek magatartásától. És észrevették, hogy általában a függő társa szintén hasonló, tehát ilyen függő tüneteket mutat, kodependens tüneteket mutat, és adott esetben nem biztos, hogy tudja segíteni a felépülést, hanem inkább visszahúzza, és ez ébresztette fel a szakemberek figyelmét, hogy itt miről van szó, miközben egy társ arra vágyik, hogy a párja abba hagyja az ivást, legyen egészséges, és van, hogy ő maga annak az akadálya, hogy ez a felépülés el tudjon indulni.
De ezt gyakorlatilag úgy kell elképzelni, hogy ez a társ, ez függ attól, aki egyébként alkoholista. Ő neki mi az érdeke?
Az ő érdeke az, tehát hogy mi a nyeressége ebből egy embernek, hogy ilyen módon működik, hát az, hogy ő általában nagyon gyenge önbizalommal, önbecsüléssel rendelkezik, aha, gyenge határokkal, én határokkal, gyenge autonómiával, és ő az, hogy társfüggő, ez azt jelenti, hogy ő egy olyan társtól függ, nem akármilyentől, egy olyan társtól függ, akivel valamilyen probléma van, akár függőségi, vagy pszichiátriai betegség, indulatkontroll zavarok. Tehát, hogy olyan ember, akit segíteni kell, terelgetni kell, támogatni kell, megmenteni kell.
Akkor ide most messzire fogunk eljutni, ugyanis hirtelen eszembe jutott az, amikor számtalan oka lehet, amikor egy nő vagy egy férfi egy bántalmazó kapcsolatban nem lép ki.
Így van.
Tehát itt lehet összefüggést találni?
Persze.
És akkor itt, ha jól értem, az nem érdeke ennek a társnak, hogy a másik jobb állapotban legyen, a másik megadja esetleg az esélyét annak, hogy egy új életet kezd valaki mással majd.
Hát tudattalan szinten, igen. Uh-huh. Mert hogyha tudatos szintre rákérdezünk, akkor mindenki szenved attól, amiben él, hogyha függő vagy bántalmazó társ mellett él, hát szenved tőle, uh-huh, hogy ne szenvedne tőle, és nagyon sokszor ezek a hozzátartozók azok, akik megjelennek az ellátórendszerben, mert hogy nekik lesz először elegük, vagy előbb elegük abból, ami van, eljönnek segítséget kérni, de ugye nem maguknak, hanem a másik embernek keresik a megoldásokat, a kezelőhelyeket, a terápiás programokat, és próbálják őket oda bejuttatni. Valóban meg lehet tanulni egyébként jól segíteni, hogy kommunikáljak, hogy motiváljam a családtagomat arra, hogy kérjen segítséget. Ebben tudunk segíteni a hozzátartozóknak, de az, hogy hosszabb távon egyébként itt az öntudatlan motivációkhoz is eljussunk, az már egy hosszabb folyamat, hát leggyakrabban pszichoterápia szükséges hozzá, hogy ezt fel lehessen tárni. De egyébként én konzultáns vagyok, tehát a konzultáció szintjén ugye a viselkedésváltozásra tudunk fókuszálni arra, hogy máshogy tudjon a hozzátartozóival kommunikálni, hogy ne megbélyegző, minősítő legyen, hanem egyes szám első szemében az érzéseiről beszéljen. Azt mondja el, hogy hat rá, ahogy a másik működik, ahogy él, és akkor egy nyugodtabb szinten tudnak elkezdeni kommunikálni. De vannak súlyosabb patológiásabb esetek is a társfüggő emberek között, akik valóban többségében nők, ahol hosszabb pszichoterápiára van szükség, hogy tudjanak változni. Mondok egyébként egy példát. A munkámban dolgoztam olyan ellátó, az ellátásnak olyan szintjén, hogy a családokhoz jártunk ki a szenvedélybeteg embereket segíteni, vagy motiválni a kezelésbe juttatásra, és egyszer kaptam egy új klienst, aki éppen kórházban volt, egy 50-es éveiben járó alkoholfüggő férfi, borzalmasan leromlott állapotban, teljesen besárgulva a haláltorkában. És jelentkezett a felesége, hogy ő is szeretne segítő beszélgetést kérni, és én úgy készültem, hogy ez már régebben volt, még nem volt ennyi tapasztalatom, úgy készültem, hogy találkozni fogok egy olyan nővel, aki végtelenül elgyötört, elcsigázott. Na hát ehhez képest én egy olyan ragyogó nővel találkoztam.
Oh.
Szép, sima arcbőr, 50-es éveiben járó nő, csinos. Tényleg azt tudom mondani, egy ragyogó nővel találkoztam, és hogy persze tanultam már akkor a társfüggőségről, de addig hozzátartozókkal nem nagyon keveset dolgoztam. Mostan ez az arány megváltozott, mert több.
Bocsánat, itt egy zárójel. Egy ragyogó nővel találkozott, amikor elkezdett vele beszélgetni, és mélyebbre mentek. Akkor is egy ragyogó nővel beszélgetett?
Akkor is egy ragyogó nővel beszélgettem, aki meg volt elégedve magával, mert hogy egész életében, a közös életükben, a házasságukban, ő vitte a hátán a családot, ő nevelte a gyerekeket, ő foglalkozott mindennel, próbálta a férjét terelgetni, kezelésbe juttatni, dolgozott, végzett mindent a háztartásban, és végtelenül elégedett volt magával.
Tehát gyakorlatilag meg volt a célja az életének.
Igen, igen, igen.
Aminek része volt az is, hogy az alkoholista férjét terelgesse.
Igen, 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 igen.
Ha visszamegyünk egy picit a 30-as évekre, még mielőtt a napjainkra rátérünk, hogy az, hogy a társfüggőséget felismerték, és felismerték a kapcsolatot az addikciók és a társfüggőség között, tehát ez is akkor függőség lett, mennyi idő telt el, mire bármilyen kézzelfogható metódust megtaláltak? És vagy nem tudom, mik voltak az első tapasztalatok a gyógyulást tekintve?
Hát ugye
ha lehet betegségről beszélni, most egy gyógyulásról beszélünk, de hát ha addikció, akkor végül is betegség.
Persze, persze. Az még kellett ahhoz, hogy a szakemberek megfelelő segítséget kapjanak abban, hogy tudják ezeket a családokat segíteni, tehát nem csak az egyént. Ahhoz azért kellett, hogy a 40-es évektől a rendszer szemlélet bekerült a társadalom tudományok közé, és elindult ugye a családterápia rohamosan fejlődő tudománya, és hogy ott skizofrén emberek családjainál figyeltek fel először arra, hogy ott is a felépülés az nagy mértékben függ a család állapotától, tehát hogy vonjuk be a családot is a terápiába. Ebből aztán egyébként, ha valamit rendszer szemléletben érdemes nézni, az a függőség. Most már egyre jobban sikerül bevinni a köztudatba, hogy szenvedélybeteg családról beszélünk, tehát hogy a családi rendszer működésének a függőség a tünete. Tehát nagyon fontos, hogy a függőség a család persze nagyon sok fájdalmat és nehézséget okoz, de nem az az okozója a családi problémának, hanem a család sajnos a táptalaja annak, hogy ott egy ilyen tünet ki tud fejlődni, és hogyha nagyon egyszerű, nem? Hogyha valamilyen tünet hosszú távon fennmarad, generációkon keresztül továbbadódva, újra és újra kitermelődve, akkor sajnos az van, hogy abban a család aktívan, nem tudatosan, de aktívan részt vesz, hogy ez fennmaradjon.
Tehát magyarul, ha valaki függő, és egymaga találja magát a sivatagban, vízzel, étellel, mindennel, eltelnek évek, akkor sokkal nagyobb esélye van meggyógyulni, mint ha abban a családi közegben vagy kisközösségben marad, amihez egyébként hozzászokott.
Így
ez
van.
Ez így pontos?
Ez abszolút így van, hogyha a család nem változik. Tehát, hogy ezért fontos, hogy ebben a rendszer szemlélet, meg a családterápia tudománya nagyon sokat haladt előre, mert ebből tudott kinőni aztán az, ahol most tartunk, hogy egyre jobban elterjed, hogy rendszer szemléletben gondolkodunk, hogy a szenvedélybetegségre akkor is, hogyha az egyén egyedül jön segítséget kérni, az lehet maga a függő, lehet a hozzátartozója, lehet a gyereke, meghalt függők gyerekei, velük is sokat dolgozom. Tehát hiába jön egyedül, akkor is akkor lesz hatékony az ő egyéni változása, gyógyulási folyamata, hogyha mindig rendszerben gondolkodunk. És létezik egyébként a rendszer szemléletű egyéni terápia, tehát hogy ez a segítő szakmában nem idegen. Én meg magam részéről rendszer szemléletű egyéni konzultációkat viszek. Tehát a család történet feldolgozása az általában része, ha csak valaki nem nagyon áll ellen, vagy nem szeretné valamiért, mindig része a közös munkának, mert sokkal jobban megérthetem magam a jelenben a problémáimat, a nehézségeimet, az elakadásaimat, hogyha ismerem annak a családnak a történetét, ahonnan jövök. És ugye itt nem feltétlenül a családtörténetben nem csak az adatokra gondolok, hogy ki mikor született, ezek mind fontosak, hol élt, mit csinált, mibe halt meg, hanem a kapcsolatok. Tehát a kapcsolatok története, hogy milyenek voltak itt a szülő-gyerek kapcsolatok, milyenek voltak a párkapcsolatok, a testvéri kapcsolatok, mert ezek rám mind hatnak. Ezek a minták bennem tovább működnek. Tehát ezért fontos, hogy rendszerben gondolkodva én emellett köteleződtem el, hogy az egyéni konzultációkat viszek többségében, de hogy mindegyik rendszer szemléletű.
Pszichés vagy patológiás tünetről kell beszélni, a társfüggőségről van szó?
Hát lehet mind a kettő.
A környezetről beszéltünk, arról, hogy a mikrokörnyezetünk, a családunk az hogyan tud erre hatni, de nekem így csak vizualizáltam, hogy mi történik egy ilyen terápián, ez itt évekről van szó. Tehát azért itt visszakutatni, akár hogyha felmenők, vagy akár családfát állítani, nem tudom, hogy ott mi történik, hogy kell-e tudnom azt, hogy az ükapámmal mi volt, ugye, és akkor itt belép a transzgenerációs örökség. Meddig kell visszamennünk? Ameddig lehet?
Hát elég általában 2-3 generációt, tehát a sajátommal együtt 3-at. Én, a szüleim, a nagyszüleim. Mm-hmm. Ez már ad annyi támpontot, meg muníciót, meg a nagyszüleim, ha tudok a nagyszüleim testvéreiről, az ő családjukról, elég ez a 3 generáció.
És akkor menjünk tovább arra, hogy jött a 90-es évek, jött a 2000-es évek, és hát itt volt még egy óriási változás a világban. Hogyan hat a tágabb környezetünk, illetve a világ alakulása a társfüggőségre? Mi az, ami egyáltalán kihat? Az információs forradalom, az izmusok, a mozgalmak, vagy akár, hogyha a 60-as évekre nézzük, akkor a hippi mozgalom az például mennyire hatott a társfüggőségekre?
Hát ugye itt azért én most nem világméretekben beszélnék, hanem a hazai tapasztalatokra fókuszálva is azért meghatározó, hogy történelmi eseményektől sem lehet függetlenedni, meg azt, hogy egy ilyen keresztény nyugati kultúrában hogy alakul a nők társadalmi helyzete, mert itt ez hozott egy változást, hogy a nők társadalmi gazdasági helyzete, ami a korábbi évszázadokban sokkal kedvezőtlenebb volt, de hát még az anyám, mondjuk én most 55 éves vagyok, az anyám életében is. Tehát talán én mondhatom, hogy talán én vagyok már az a generáció, aki azt mondja, hogy én tudok boldogulni, ha kell, egyedül is. Eltartom magam, tudok önálló egzisztenciát teremteni. Még mindig vannak persze egyenlőtlenségek. De hogy az, hogy a nők kedvezőbb gazdasági társadalmi szerepbe kerültek, legalábbis egy réteg mindenképpen, ez hatással van arra, hogy a kodependencia arányai is változnak. Na, de hogy megfordítanám, tehát hogyha azt a kérdést tesszük fel, hogy mi a kialakulásának a háttere, a kodependenciának mi állhat a kialakulás hátterében, akkor ugye több dolog meghatározó, az egyik mindenképpen a család működése, hogy nagyon gyakran szintén szenvedélybeteg családban, vagy hasonlóan rosszul működő családból érkeznek ezek a kodependens nők, akik valamilyen problémás társat választanak. De a kodependencia egyébként nem csak a párkapcsolatban jelenik meg, hanem a gyerekkel való kapcsolatban, a munkában is, vagy a szakmaválasztásban, tehát az élet minden területére kihathat. Tehát lehet ugye a család, lehet az, hogy igen, hogy milyen tehát ahogy a kultúránkra mi a jellemző, hogy a nőknek hol a helye, és ki mit gondol erről, hogy egy nőnek mit kell csinálni, vagy mi a feladata. Tehát itt több minden van a háttérben, és hogyha a családra visszatérünk, mert talán ez a legerőteljesebb, meg ezzel tudunk nagyon jól dolgozni, mert nem mindig tudjuk a körülöttünk lévő társadalmat, vagy azokat a hatásokat megváltoztatni. De a családtörténettel tudunk dolgozni, és nem csak szenvedélybeteg családból jönnek kodependens emberek, hanem például nagyon mélyen vallásos családból, ahol az önfeláldozás, az altruizmus, a mások segítése végtelenül erőteljes tanítás, és hogy másokat magam elé helyezzek. Találkoztam a munkám során ilyen feleséggel is, hogy hát ott kutattam a vele való konzultációban, hogy egy nagyon súlyos alkoholista volt a férje, sajnos fiatalon meg is halt, és ő özvegye maradt 3 kisgyerekkel, hogy milyen családból jön, és nem volt szenvedélybetegség a családjában, de egy ilyen nagyon mélyen vallásos család volt, ahol ő ezt tanulta meg, hogy alárendelem magam egy másik embernek, és addig segítem, amíg az utolsó lehelletem is megvan.
Milyen érdekes, hogy behozta az altruizmust. Néhány adásra ezelőtt beszélgettünk erről a tünetről, megint csak egy ilyen társadalmi vagy egyéni tünet, az önfeláldozás is, hogy ez valóban önzetlenségről szól-e. Folytathatjuk innen, de hogy önnel repül az idő, úgyhogy még a következő 20 percben szeretnék a tünetekről is beszélni. A társfüggőség a témánk, Békés Tíme a diktológiai konzultánsa vendégem, és innen folytatjuk, úgyhogy nem menjetek sehová, hogyha mentek is, vigyétek a rádiót magatokkal.
Szabad esés.
Folytatjuk a beszélgetést Békés Tíme a diktológiai konzultánssal. A témánk a társfüggőség. Azt, hogy erről még így nem beszéltünk ebben a műsorban, úgyhogy nagyon örülök, hogy van is most rá időnk, és ott hagytuk el, hogy az altruizmus, tehát az önfeláldozás, intézményes önfeláldozás, az mennyire köthető össze a társfüggőséggel. És akkor még egyet visszamegyek, mert hogy előbb volt egy mondata, amikor azt emelte ki, hogy elhunyt függők gyermekeivel is foglalkoznak. Ott mit kutatnak? Tehát ott mit kell megtalálni? Miben szenvedhet egy elhunyt függőnek a gyereke?
Például társfüggőségben.
Ja, hogy itt visszaigazunk, oké. Okay.
Igen. Nagyon gyakori. A parentifikációból jön. Erről is szerencsére most már nagyon sok szó van. Tehát a szenvedélybeteg szülők gyerekeivel való foglalkozás az megint csak, mint a társfüggőség, olyan nagy múltra nem tekint vissza, tehát egy néhány évtizede. Tulajdonképpen, hogyha ha szakirodalmat nézem, az később került Magyarországra, mint hogy az önsegítő csoport megalakult volna, mert az anonim alkoholisták csoportja mintájára, a 12 lépéses program mintájára a család, pont a rendszer szemléletből kiindulva, a család többi tagjainak, máshogy érintett tagjainak is van csoportja, hozzátartozóknak az Alanon, a felnőtt gyerekeknek az ACA, ezek mind az angol Adult Children of Alcoholic, van a latin, ugye a teenager korosztálynak, az most nincs Magyarországon ilyen csoport, de ACA van, vannak AA csoportok, vannak Alanon csoportok, vannak ACA csoportok, és most nem akarok elmenni, mert szerencsére több segítő lehetőség is van. A lényeg az, hogy a magyarországi ACA csoport kb. 20 éve alakult meg. Lehet, hogy megköveznek a társaim, hogy nem tudom pontosan, de 20 vagy 25.
34 éve, nem emlékszem.
Annyi nem lett. és szakirodalom az később érkezett Amerikában, ugye ebben is előttünk járnak. Amerikában például a Betty Ford Center, ugye a Ford elnök felesége, aki gyógyszerfüggőségben szenvedett, és aztán ő is ugye felépülő lett, összefogtak a Hazelden központtal, és létrehoztak ez a Betty Ford Hazelden Center most a jelenlegi neve. Létrehoztak egy olyan szenvedélybeteg ellátóhelyet, ahol a függők házastársaival is külön foglalkoznak, és a függők kiskorú gyerekeivel is külön foglalkoznak. És egyszerűen fantasztikus. Jerry Moe-nak le is fordítottak magyarra egy könyvét, a szenvedélybetegségről gyerek szemmel című könyvét, aki 20 éve dolgozik ebben a központban gyerekekkel, ő maga is szenvedélybeteg család felnőtt gyereke. Tehát 20 éve Amerikában 20 éve van olyan program, ahol már a kiskorú gyerekek is segítséget kapnak. Mi is...
Mármint társfüggőszülők, vagy függőszülők,
kiskorú gyerekei, igen, igen. Tehát itt hazánkban először ez az önsegítő csoport alakult meg, és fontos kiemelni itt a Magyar Máltai Szeretetszolgálat fogadó pszichoszociális szolgálatának a Frankó András által vezetett csoport tevékenységét, akik egyéb szakirodalmakat is lefordítottak már. Van egy német szerző műve, az Apa, Anya, Pia című könyv, ami néhány éve ugye kapható már.
Apa, Anya, Pia?
Igen, ez, igen. Bolti forgalomban most már 5-6 könyv van, ami az elmúlt pár évben jelent meg. Jó, magam is írtam szerzőtársal egy ilyen interjúkötetet, az Újraépített Életek című könyvet, ezek hazai felnőtt emberekkel készült interjúk, szenvedélybeteg szülők felnőtt gyerekeivel, meg van egy szakmai rész benne. Tehát igazából pár éve tudunk professzionálisabban segíteni ezeknek az embereknek, és a függő szülők felnőtt gyerekei, az ő gyász folyamatukra lettem én magam figyelmes, tehát ez nem titok, hogy én is érintett vagyok. Tehát 15 és 17 éve haltak már meg a szüleim, és a saját gyász folyamatomat, mondjuk gyászkísérő is vagyok, de az nyilván nem annyira segít, mert ha gyászolok, akkor gyászolok.
Így van, így van.
Nem szakember vagyok. De hogy többet tudok nyilván a témáról. Na és a saját gyász folyamatom, illetve a sortársakkal való, a konzultáns munkában való találkozásom keltette fel az érdeklődésem, hogy más, mert nagyon sok gyászolóval dolgoztam, mások csoportot vezettem, hogy más az ő gyászuk.
Mármint az addiktív szülők
gyerekeinek a gyásza. Igen. Más a mintázata, másra kell odafigyelni.
És mondd egy példát.
Például, hogyha ugye függ attól, hogy én hogy tudom a veszteségemet feldolgozni, hogy milyen volt a kapcsolatom az elhunyttal. És szenvedélybeteg szülőknél nagyon gyakran, hát végtelenül ambivalens. És nagyon gyakran a szülő halálát nem a hiány követi, hanem a megkönnyebbülés. De ettől függetlenül egy szülőt el kell majd gyászolni. És valakinél ez a megkönnyebbülés nyilván a történésektől függően 1-2-3 évig is eltarthat, már nincsenek újabb negatív tapasztalatok, nincs annak a nehézsége, fájdalma, hogy végig kell néznem, hogy a szülőm tönkre megy, és idő előtt meghal.
Van olyan egyébként, hogy megkönnyebbülés előbb jön, és utána jön egy erősebb hiány?
Igen, de mondod, tényleg változó.
Fordítva történik meg, ugye először van a hiány általában a gyászban, ugye az első, persze, ugye a tagadás, persze. Aztán a hiányérzet, vagy a...
Igen, hát ez úgy...
Aztán szép lassan elfogadás és a megkönnyebbülés, de hogy itt
persze.
Létezik-e az, hogy az addiktív szülő gyereke előbb megkönnyebbül,
igen.
Majd később jön rá, nem tudom, akár 1-2 évvel később, hogy hát ő már tényleg nincs többet.
Igen, és ami a gyász, és akkor a gyász mintázatára egy vagy két amerikai cikket találtunk, amiben ott volt, és ez azt hiszem, ez a legjelentősebb munkát igénylő, megmunkálandó veszteség az elveszett gyerekkor. Tehát az, hogy nem lehettünk igazán olyan felszabadult, önfeled gyerekek, nem élhettünk meg egy ilyen önfeled gyerekkort, mert nem tudtak a szüleink úgy ráhangolódni a mi igényeinkre, mert a saját kényaikkal voltak elfoglalva.
És ez egyenes út a parentifikáció felé?
Hát ez az tud lenni, igen. Abszolút, mert a függőszülő a függőségével van elfoglalva. A társfüggőszülő a függővel van többnyire elfoglalva, megintézi az életet, meg dolgozik, meg főz, meg mindent csinál, de az, hogy a gyerek, de igazából itt a felelősségvállalás nagyon fontos, hogy senki nem azért vállal felelősséget, ami az ő dolga lenne. A függőségért, a társfüggő, a saját jólétért. Tehát ebbe a gyerekek bedarálódnak ebbe a rossz működésbe, de tényleg itt is széles a spektrum. meg hogy a függőség azt tudni kell, hogy egy progresszív és kezeletlenül egy fokozatosan romló állapot, tehát hogy lehet virágkora a családnak, lehet fénykora, még aranykora, még lehet, amikor még kicsik voltunk, akkor még voltak jó dolgok, meg még elmentünk nyaralni, de...
De az minek köszönhető?
Hát az, hogy még nem olyan súlyos a betegség. Tehát ez egy
sem a társfüggőség, sem a...
Így van.
Adott esetben az addiktív szülőnek a függősége. De egyébként itt most csak arról beszélünk, hogyha van egy társfüggő, és általában nőkről beszéltünk, mert erre is szeretnék kitérni, hogy itt miért csak nőkről, vagy többnyire nőkről beszélünk, mert itt már patológia lesz, azt hiszem, a főszereplő. Szóval mi van akkor, hogyha nem függő, vagy nem alkoholista az egyik fél, akitől függ egyébként a másik? Mert most őket azért kiemeltük, vagy ezt a képletet most így erősítettük. De persze, mondom, nem ez az egyedüli eset.
Persze. Tehát az, hogy mentálisan sérülékeny családok, az ott nem csak az alkoholizmus van, hanem van egy depressziós szülő, más valamilyen személyiségzavarral élő szülő. Tehát ez többféle lehet. Ebből egy az, hogy a szenvedélybetegség mint tünet jelenik ott meg. Tehát mentálisan sérülékeny családokban a gyermekek nevelkedése, hát ott mindig kérdéses, hogy meg tudják-e kapni azt, amire egy gyereknek az egészséges testi, lelki, szellemi fejlődésére szüksége van. Mert hát legtöbbször van tető a feje fölött, meg van, el van látva, van kaja, meg minden, de hogy...
Egyébként ez is még ugyanide, és aztán szeretném, hogyha a gyerekeket egy picit kivennénk a képletből, tehát a társfüggőségről, társak képletében szeretnék beszélni. Szóval, hogy az a gyerek, akinél egyébként minden megvan, nem tudja, hogy mi a probléma. A szülők között ott van az addikció, ott van a társfüggőség, bármi, ami miatt ő parentifikálódik. Mikor jön el egy gyerek esetében, amikor emiatt elkezdi magát ostorozni, hogy érthetőbb legyen? Felmerülhet-e az egy gyerekben, hogy én vagyok a hibás, amiért ilyen szarul érzem magam, miközben minden megvan, időben kapok enni, van autó a családban, akár kettő is, elmegyünk nyaralni minden évben, süt a nap, 100 négyzetméteres lakásban lakunk, és sorolhatnám, tehát amikor az életkörülmények egyébként tök oké minden. De érzi, hogy valami nem stimmel, akkor egy gyerekben felmerülhet az, hogy elkezdi magát okolni?
Gyakran.
Elkezd bűntudata lenni?
Abszolút.
Az érzései miatt.
Igen, gyakran. Tehát a család, úgy gondoljunk a családra, mint egy élő organikus rendszer, ami az egyensúlyra törekszik. És amikor ugye fennáll egy ilyen tünet együttes, hogy van egy függő, meg mellette egy társfüggő társ, az is egyfajta egyensúly, de patológiás egyensúly. És egy gyereknek ehhez kell alkalmazkodni. Egy gyerek élete a szüleitől függ. Ő alkalmazkodni fog ahhoz, ami van. Hát ő nagyon sokáig egy gyerek nem tudja, hogy baj van. Ő azt hiszi, hogy ez ilyen. Hogy az élet az ilyen. Az ahhoz nagyobbnak kell már lenni, hogy valaki járjon más családokban, és akkor lássa, hogy így máshogy is lehet élni, mint ahogy...
Máshogy figyelnek a gyerekre.
Igen, és vagy nagyon sokan beszámolnak arra, hogy hát hozzánk nem lehetett soha senkit hívni, mert mindig bizonytalan volt, hogy milyen lesz a hangulat, vagy veszekedés, vagy a apám hogy jön haza, és hogy szólogat be, hogyha nem tudom mennyit ívott, akkor hogy szólogat be a barátaimnak, és akkor így hozzánk nem jön senki, elszigetelődünk. Na, tehát a gyerek hajlamos magát hibáztatni, és ugye ismeri a szakirodalom most már több mint 20 éve, hogy vannak ezek az alapszerepek, amiket megkülönböztetünk, ami a szenvedélybeteg családban nevelkedő gyerekekre jellemző, van a hős, a bűnbak, az elveszett gyerek és a bohóc. Nem mindig ilyen vegytisztán jelennek meg ezek a szerepek, inkább sokszor szerepkombinációk vannak, de általában azért kihangosodik valamelyik. Tehát a gyerek akár az, hogy hányadik a születési sorban, mondjuk ha valakinek nincs tesója ilyen családban, az kemény meló, mert akkor...
Mindent a nyakába
minden,
vesz.
Igen. És nyilván a gyerek habitusától, személyiségétől függően fog belecsúszni valamelyik szerepbe, és az ráég. És ugye rugalmatlanok ezek a rosszul működő, patológiás családok, ezeknek a rendszere, ez nagyon rugalmatlan, pedig egy családnak alapvetően, mivel ahogy nőnek a gyerekek, folyamatosan új életciklusba kerülnek, pont, hogy a rugalmasság az nagyon fontos lenne, hogy persze az egyensúlyi szakaszok közt az átmeneti időszakokat jól tudják kezelni, de ezek merev rendszerek, és nem elég jók a határaik belül sem, meg kifelé sem. Szóval egy gyereknek nagyon nehéz dolga van, és mit csinál? Ő alkalmazkodik. És ennek az alkalmazkodásnak, ami gyerekkorban beválik, egyébként megy a harc a figyelemért, ki milyen figyelmet kap, gyerekkorban ez beválik, viszont felnőtt korban ennek megvan az ára.
Mond példát.
Igen. Például, hogyha most ha a társfüggőségből indulunk ki, akkor egy hősből nagyon könnyen lesz társfüggő. Mert ő azt tanulta meg, hogy én mindig valakinek a valakije vagyok. Az, hogy valakivé válni, hogy a személyiségemet kibontakoztatni, megtalálni,
az nincsen.
Igen, én mindig valakinek a valakije vagyok, és én abban tudom magam meghatározni, hogy egy hős az nagyon jól tanul, nincs vele gond, jól viselkedik, mindenben segít. Súlyosabb parentifikált esetben már 10 évesen ő osztja be a pénzt, meg segít, meg a kisebb testvéreit akár abajgatja. Tehát, hogy ő vele nincsen semmi gond. Ránéz a család, és a kifelé mutatott kép. Tehát, hogy kifelé mutatott képből azt láthatjuk, hogy hát itt nincsen baj, hát milyen ügyes ez a gyerek, hogy mindenben sportol is, zenél is, hát mennyire büszkesége a szüleinek. A szülők is azt látják, hogy hát nem lett itt olyan nagy baj, hát ez micsoda egy klassz gyerek.
Milyen alattomos, nem?
Igen, és akkor ez minden csinál a gyerek. Na de hát ennek megvan a várható ára, mert felnőtt korban belőle lesz egy kényszeres, kényszerbeteg vagy munkamániás, folyamatosan a tevékenységeiben elvesző ember, aki közben másokról is próbál gondoskodni, nagyon gyakran választ egyébként olyan pályát, segítőpályát, orvosi pályát, amiben szintén másokat segít, másokkal
hős.
Foglalkozhat, igen, akkor ő hős, de hogy ennek komoly ára van, mert ezek az emberek aztán gyomorfekét kapnak, gyomorrákot kapnak, kényszerbetegek lesznek, pszichésen összeomlanak, pszichiátriára kerülnek, tisztaságmániájuk lehet, munkaalkoholisták lehetnek, ami azért ugyanúgy rombolja a kapcsolataikat, és hiába vágynának mondjuk egy jó, elkötelezett, biztonságos kapcsolata, de hát hogyan egy munkafüggővel nem lehet. Szóval nagyon sok várható negatív ára van annak, hogy egy gyerek nem tud mit tenni, ő alkalmazkodik ahhoz a családi rendszerhez, amiben felnő.
Milyen érdekes, hogy a társfüggőséget eddig, és a beszélgetésünk utolsó perceiben majd szeretnék lokálisabb példákat meghallgatni öntől, szóval eddig úgy néztük, hogy tágabb családi rendszerben. És azt hiszem, hogy azért, mert nem véletlen, mert hogy így kell nézni a társfüggőséget.
Így van.
De ha kiveszünk mindenkit a képletből, és ott van az egyén, és ott van a függőségének a tárgya, tehát a társa, akkor milyen tünetekre kell figyelni? És akkor most azt gondolom, hogy most jutunk el oda, hogy nézzük azt, hogy majd most kapjuk az SMS-eket, hogy basszus, hát én társfüggő vagyok. Rájöttem, hogy társfüggő vagyok. Szóval, hogyha leszedünk mindent, és átvettük a történelmét, átvettük azt, hogy mikortól foglalkozik ezzel az emberiség, a klinikum, az egyén, a kis közösség, a családi közösség. Tehát mikor beszélünk társfüggőségről. De ha mindent kiveszünk a képletből, és magunkban nézünk, mikor mondhatjuk azt, hogy társfüggők vagyunk?
Hát van egy kiváló tanulmány a Komáromi Évának, ő klinikai és addiktológiai szakpszichológus, nekem tanárom volt, kollégám, ő az, aki a legtöbbet foglalkozott hazánkban a társfüggőség témakörével, tőle nagyon sokat tanulhatunk, és neki van egy kiváló tanulmánya, amit én most segítségül hívnék, mert én szívesen felolvasom. Tehát ő...
Hát ha úgy érzi, akkor idézzem belőle.
Igen, mert hogy ezeket azt gondolom, hogy fontos felsorolni, hogy tényleg valaki magára ismerhessen, akár hogyha több is jellemző rá ezek közül. Tehát Komáromi Éva, ugye ezt részletesen taglalja a kodependenciát, és a különböző szerzők által megalkotott definíciók és a saját terápiás tapasztalat alapján 20 pontban foglalja össze, hogy mik a jellemzői. Ezek szerint ezek a következő jellemzők a fontosak, tehát az identitás bizonytalansága, az autonómia hiánya, a fokozott dependencia igény külső fókusszal, a határok gyengesége, a túlzott felelősségérzet, a kényszeres gondoskodás, az áldozatiság, a kontroll szükséglete, kognitív torzítások, manipulativitás, játszmaviselkedés, negatív önértékelés, a bizalom hiánya, a kényszeresség, a tagadás, elfojtások, szégyen és bűntudat, felduzzadt harag, sérült intimitás, kapcsolatok zavara, szexuális diszfunkciók, destruktív lojalitás, progresszivitás. Bocsánat, ezt tudom, hogy nagyon rosszul hangozhatott, de ez van. Ez mind, nem azt jelenti, hogy ez az összes, ez egy emberre mind jellemző, de hogyha ha több jellemző, vannak persze a diagnosztikus rendszerben, hogy azért valamennyire ez már, vagy hát nem valamennyire osztályozott, tehát hogy vannak a diagnosztizálásnak kritériumai persze, hogy mit tudom én, hogy két évnél, például ez szerintem elég csak ezt mondanom, hogy ha valaki két évnél tovább együtt tud élni valakivel, aki szenvedélybeteg vagy más miatt egy nagyon problémás ember. Tehát ha valaki két évnél tovább ezt kibírja, nem egészséges a személyisége. Tehát egy egészséges ember sikítva elrohan.
Utolsó egy percben, ha bárki felismerte magában a társfüggőséget az elhangzottak tükrében, akkor mit kell tennie? Maga a felismerés, az is egy gyász folyamat, nem? Tehát, hogy én felismerem azt, hogy mi az, ami van bennem, meg mi az, ami nincs meg bennem.
Persze, de azt gondolom, hogy felszabadító is lehet, mert amiket felsoroltunk, ezek a problémák az embernek jelen vannak az életében, és valószínűleg sokan keresik erre a megoldásokat. Tehát most már olyan világban élünk, hogy rengeteg az információ, a könyvek, a cikkek, a különböző pszichológiai oldalak, podcastok, tehát tényleg, de a filmeken keresztül, vagy művészeti alkotásokon keresztül is találkozhatunk a témával, tehát lehet, hogy az ember már egy ideje keres, és aztán meglát, meghal valamit, és meghallja a válaszokat. És amikor például mi megírtuk az Újraépített Életek című könyvünket, a mai napig jönnek a visszajelzések, hogy valaki írja, hogy hát 50 évesen olvasta a könyvet, hogy azért olvasta el, mert hogy régen együtt táncoltunk 30 évvel ezelőtt, és elolvassa a könyvet, és magára ismer. Hogy én is elfeledett gyerek vagyok, szenvedélybeteg család felnőtt gyereke. És nem csak én, hanem a férjem is. De hogy hát azért milyen jó lett volna 20 évvel ezelőtt, vagy 30 évvel ezelőtt elolvasni, könnyebb lett volna az élet. Persze így is jó, meg most is örülök neki, de könnyebb lett volna az életem. De onnantól, hogy megvan az információ, meg lehet egy aha élményem, hogy akkor már nem az, hogy úristenem, nem a holdról jöttem, vagy nem velem van valami nagyon nagy baj, hogy én béna vagyok az életben, hanem igen, ennek megvan az oka, hogy ez honnan jön, és vannak megoldási lehetőségek. És ez lehet, mondom, a probléma mértékétől függően, az önsegítő csoportot én mindenképpen ajánlom az embereknek, hogy dolgozzanak magukon. Csoportban nagyon jó magunkon dolgozni, nagyon hatékony tud lenni.
Vagy csomó minden. Erdőterápia, irodalomterápia, meseterápia.
Mozgásterápia, minden van. Tényleg nagyon szerencsések vagyunk, olyan korban élünk, hogy sok minden elérhető. Vannak térítésmentes ellátások is, az persze sokkal kevesebb. Lehet menni egyéni konzultációra, pszichoterápiára, pár és család konzultációra. Szóval azt gondolom, hogy lehetőségek vannak szerencsére, és az, hogy ki hogy tud ezen az úton haladni, az egyéni, nem érje magát soha másokhoz, hanem induljon el. Azt mondjuk egyébként felépülő körökben, hogy a felépülés egy élethosszig tartó folyamat. Ez nem azt jelenti, hogy élethosszig mint egy ilyen meredek hegyet mászom a felépülés nagyon nehéz, verejtékes útját, hanem igen, vannak verejtékes részei, de hogy gondoljak arra, hogy most mennyi idős vagyok, és 20 év múlva más problémákkal fogok szembesülni, tehát ne hagyjam abba az önismereti munkát, az önmagammal való foglalkozást, mert mindig lehet jobb az életem, ez a lényeg, mindig lehet jobb az életem.
Ámen. Ez volt a zárszava az e-heti szabadeséseknek. Ugyanis ennyi volt mára a szabadesés meg az egész hétre. Békési Téma addiktológiai konzultánssal, képzésben lévő családi tanácsadóval beszélgettem. Köszönöm szépen, hogy itt volt ma velünk.
Én is nagyon köszönöm.
Marosi Viktort és a szabadesést hallottátok. Ezt is megtaláljátok a Rádiókafé 98.hu-n.